A korintusi levelet vesszük vasárnapról vasárnapra, és a mai napon az első korintusi levél 9. részéhez érkeztünk, a 9. rész első 18 versét olvasom. Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, a mi Urunkat? Nem az én munkám eredménye vagytok ti az Úrban? Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságom pecsétje, ti vagytok az Úrban. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Vajon nincs-e szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvére és Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültett szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak emberi módon mondom ezeket, vagy nem ugyanezt mondja a törvény is? Mert Mózes törvényében megvan írva, a nyomtató ökör száját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e egy Isten? Nem teljes egészében értünk, mondja ezt? Bizony értünk iratot meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek lelki javakat vetettünk, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Ha mások részesednek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárra vitt adományokból részesednek. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Én azonban ezek közül egyikkel sem értem. De nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet félremagyarázza. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok. Ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. Szabad volt-e Assisi Szent Ferenc, aki lemondotta a jólétről, gazdagságról és igen szigorú szabályokat hozva szerzetesi közösséget alapított. Ennek a három fő jellemzője szegénység, a tisztaság és az engedelmesség volt. Szabad volt-e az a fekete asszony, aki Alabama államban leült a fehéreknek fenntartott helyre a buszon, és ezzel elindította az egyenlőségi mozgalmat Amerikában. Szabad volt-e Richard Wurmbrand, aki Románia börtöneiben, három lépésnyi cellájában mindig csak kettőt lépett, hogy a bezártsága ne akadályozza a szabadságát. Szabad volt-e Jézus Krisztus, amikor Pilátus előtt állt megkötözve? Szabad volt-e a Saul fia című film főszereplője, aki lehetetlen küldetést teljesítésére vállalkozott, mikor halott fiát akarta eltemetni egy koncentrációs táborban. Szabad volt-e az a király, aki elengedte adósának a 10 000 talentumot? Szabad-e az a fiatalember, aki egy 50 milliót érő luxuskocsit leparkol egy külvárosi lerobbant környéken, és ott hagyja 10 percre? Már a kocsit. Szabad ez a fiatalember, aki nem kéri meg barátnője kezét, de együtt él vele? És a barátnője vajon szabad-e? Szabad volt-e az, aki Korintusban jóízűen megette a báványáldozati szertartásból származó húst, és utána elégedetten csettintett a nyelvével? Ez egy kitűnő ebéd volt. És szabad volt-e az, aki nem ette meg a báványáldozati húst, csak hogy ne botránkoztasson meg másokat? Pál apostol egy hasonló kérdéssorozattal kezdi a Korintusi Levél 9. részét, mint egy nagy felütést, ezzel a mondattal: nem vagyok szabad. És ezzel meg is adja a keresztény létünk egyik legnagyobb kérdését, a szabadság problémáját. Mit jelent a szabadság számunkra, és ezen belül a keresztény szabadság? Ez a gondolat a felnőtt nagykorúságig vezet el bennünket, ennek a Korintusi levélnek is kicsit ez a tematikája, mit is jelent a szabadság, mit jelent az, hogy valaki Krisztusban szabad lett. Már elmúlt héten is ezt a kérdést boncolgattuk az adott korintusi probléma a báványáldozati hús kapcsán. És még a következőkben is lesz szó a levél következő részeiben a szabadságról, mit jelent, mit használ nekünk, hogy szabadok vagyunk, használ-e nekünk, hogy szabadok vagyunk. És a mai napon azt nézzük meg ennek az igének a kapcsán 4 megközelítésben. Egyrészt, hogy milyen érveket hoz fel Pál arra, hogy szabad-e, aztán egy kicsit arról, hogy mi szabadok vagyunk-e, harmadszor, mire szabadít fel bennünket Isten, az evangélium hirdetésére, és a negyedszer pedig milyen akadályokat kell legyőznünk az evangélium hirdetésében. Először tehát Pálról egy kicsit, erről az egész korintusi helyzetről. Hát mikor is tesz fel az ember ilyen kérdéseket magának, hogy nem vagyok szabad? Nem akkor, hogyha elbizonytalanulik valamiben az életében, talán a hitében? Vagy amikor támadják és védekezni kényszerül, és ez egy jó szónoki forma is, amikor kérdésekkel szinte visszatámad valaki. És elsősorban Pál itt védekezni kényszerül. Furcsa, negatív kérdéssel vág vissza: nem vagyok szabad? Hát pont ez a lényeg, hogy szabadok vagyunk, nem vagyok szabad? És védekeznie kell az őt ért támadásokkal szemben. Ezek két irányból jöttek. Egyrészt hivatkozik a megtéréséből következett keresztény szabadságra, másrészt pedig megkérdőjelezték az ő apostoli tekintélyét. Azzal érvel, hogyha némelyek kétségbe is vonják, a korintusiak biztos nem vonhatják kétségbe az ő megtérését és apostoli tekintélyét, mert egyrészt ő is találkozott Jézussal, aki megváltoztatta az életét, másrészt pedig a korintusi hívek, akikre azt mondja: apostolságon pecsétje, ti vagytok az Úrban. Az ő munkájának eredménye maga a gyülekezet, legalábbis az emberi része, amit Pál elvégzett. És erre 3 érvet is felsorakoztat Pál az első kérdéshez hasonló stílusban. Azt mondja: vajon nincs szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Aztán: nincs szabadságunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? És harmadszor: vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? Ez akkor lenne talán még érthetőbb és pontosabb, ha hozzátennénk, hogy mindezeket a gyülekezet költségén tennék. És itt már nem a báványáldozati húsról van szó, hanem az ételről, az egzisztenciáról, a megélhetésről, hogy hogyan tudnak ők apostolként, gyülekezethez kötődő vezetőként itt megélni. Egy nagyon általánosan ismert gyakorlat volt akkor is, hogy aki lelki szolgálatot végez, annak nem kellett dolgoznia, hiszen az volt a munkájuk, hanem eltartotta őket a közösség. Pál ezért kérdezi meg ilyen élesen, hogy hát ha ez mindenkinek a része, a többi apostolnak is, akkor csak nekünk, Pálnak és Barnabásnak kell fizikai munkával eltartani magunkat, megkeresni a kenyerünket, hogy lelki szolgálatokat végezhessenek ingyen. És az elvi kérdésekre boncolgató részeket Pál egészen egyszerű, hétköznapi életben is megtalálható jelenségekkel példázza. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy vannak olyan érvek, amelyek egyszerű, természetes érvek, józan paraszti ész is ezt diktálja. Vannak nagy teológiai elméletek, de van néha egy-egy jól eltalált mondat, közmondás, ami megmagyarázza az összefüggéseket. És Pál nagyon egyszerű dolgokat mond, és józanul kezd érvelni. A lelki és a testi élet összefonódását látjuk magunk előtt. A fő kérdés ezeknek az egyszerű érveknek az, hogy részesedünk-e a munkák gyümölcséből. Ha a szántóvető embernek joga van a földi munkájának gyümölcséhez, mennyivel inkább joga van a lelki szántóvetőnek az ő munkája gyümölcséhez. Mondani valóját két csoportba osztja Pál, két hármas összefüggéssel magyaráz. Az elsőt, mint említettem, három az életből vett rövid példával, vagy közmondás, szólásmondásszerű érvel mondja és támasztja alá. A katonának a képével, a földműves, a szőlőmunkásnak a képével és a pásztornak, akiket megillet a munkájukért járó bér. Munka és a zsold összekapcsolódik a katonánál, ki az, aki a saját zsoldján katonáskodna. A szőlő és a terméséről van szó, és a nyáj és a tej összefüggéséről, három természeti kép. Ebbe a kategóriába tartozik, amit mi tudunk háttérként, hogy ugyanígy volt az Ószövetségben a lévitáknak a tisztsége és javadalmazása, hiszen ők nem örököltek a 12 törzsel együtt, hanem a többi törzs, mivel lelki szolgálatot végeztek a Szent Sátornál, vagy később a templomnál, őket eltartotta a közösség, és őket javadalmazták. Vagy Jézus is erre hivatkozik, amikor vádolják a tanítványok étkezésével kapcsolatban, hogy igen, Dávid is megette a szent kenyereket, mert részese volt annak a jelenlétnek, ami ott volt. A másik három kép pedig az Ószövetségből való, ugyanilyen egyszerű képeket használ, földműveléssel kapcsolatos képek, a szántóról ír, aki részeső munkája eredményéből, hasonlóan a cséplőhöz. Nagyobb talány, amit itt idézetként olvasunk a Szentírásban, így fogalmazza meg Pál, a nyomtató ökörnek a száját ne kösd be. Itt Pál nem csak idézi, hanem értelmezi is az írást, ami azt jelentette eredetileg, hogy a munkát végző állatnak is jár az étel, munka közben is. De itt Pál másra gondol, átvittebben magyarázza. Nagy gondolkodók, reformátorok is próbálták értelmezni ezt a képet. Luther úgy oldotta meg ezt a kérdést, hogy mivel az ökrök nem tudnak olvasni, ezért Pál magyarázata egyértelmű, az emberre vonatkozik. Ha megnézzük, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik el az 5 Mózes 25.4-ben, akkor látjuk azt, hogy igenis ez az emberek közti kapcsolatot szabályozza. Ott ilyenekről ír, hogy hogyan, milyen büntetés lehet kiszabni egymásnak, ha egymás ellen vétkezik valaki. Egyszerűen a fizetségről szól. Egy másik biblia magyarázó pedig azt mondja ennek a mondásnak a kapcsán, hogy mai modern kifejezéssel élve egy másik közmondást lehetne mondani, az így hangzik, nem lehet egy régi kutyát új trükkökre tanítani. Bár engem ez a mondat nem vitt közelebb a megoldáshoz, de ez is egy magyarázat, egy megközelítése ennek az igének. Összegezve azt jelenti, hogy mindenkinek joga van az Isten szerint megélnie valami módon azután a munka után, amit elvégez. Nem nagy dolog, ha lelki dolgokért anyagi ellen szolgáltatást fogad el. Ezzel érvel Pál, és ezzel szeretné bizonyítani a gyülekezetnek az ő jogosságát, ezekhez a dolgokhoz is az ő apostolságát is. Egy hosszú, logikus érvrendszeren keresztül. Ez a kérdés vezet át oda bennünket a második kérdésünkhöz, hogy vajon mi szabadok vagyunk-e, és hogyan állunk mi ehhez a kérdéshez, van-e valami közünk hozzá. Egyébként gyakorlati kérdés ez, és a lelkészeknek, lelki munkásoknak sokszor kérdése is ez a probléma, hogy egy szolgálatért, egy evangelizációért, egy más jellegű munkáért vajon jár-e fizetség. Így szokták mondani egyházi körökben, egy bővebb úti költség. Mi az, ami jár az embernek? Tényleg ingyenes az evangélium, vagy van valamiféle ára? Pár kiváltságnak, előjognak tekinti azt, hogy Krisztusért munkálkodhat, ezért nem akar semmilyen ellenszolgáltatást elfogadni. De mégiscsak el kell tartani a lelkészeket minden gyülekezetben. Hogyan is van ez a kérdés? Nagyon nehéz ebben jól látni. Egy amerikai professzor, aki nyugdíjba vonult, nyugdíjba vonulásakor ezt a mondatot mondta, ezt mondta el az ünnepségen, hogy, és köszönetét fejezte ki az egyetemnek, hogy hosszú ideig pénzt fizetett neki olyan tevékenységért, amelynek lehetőségért ő is fizetett volna, ha módjában áll. Ez azt jelenti, hogy nagyon szerette a munkáját, szerette az előadásokat, és még ezért fizetett is volna, hogy ezt tarthassa, de hát ez volt a munkája, és ezért pénzt is kapott. Vajon vannak-e olyan feladataink, amelyeket csak akkor teszünk meg, hogyha a tevékenységünkért jövedelmet kapunk? Más európai országokban a lelkészek fizetését már nagyon szabályozzák, most nem említek konkrét országokat, de van olyan, akiknek így egészen súlypontozzák a szolgálatokat, hogy mennyit ér körbe egy igehirdetés, vagy egy bibliaóra, vagy ha valaki elmegy látogatni. És aztán így is szabják meg a fizetést, hogy valakinek a fizetése 75%, vagy 68%. És így egészen ki lehet súlyozni, hogy egy lelki pásztornak milyen jövedelem és javadalom jár. Persze vannak ilyen vicces megközelítések is Magyarországon, mondják, hogy egy faluban lévő lelkész, aki egy órát prédikál mondjuk egy vasárnap, hát annak nagyon kicsi az egy órára eső munkabére, hiszen azt mondják, hogy hát nem is csinál igazán más, csak ezt az egy órát tölti ki. Van egy személyes példám is, amikor teológus voltam, akkor megbíztak egy ifinek a vezetésére Zuglóban. És nagyon örültem neki, mert nem voltam nagyon járatos ebben a témában, és kimentem és tartottam ifi órákat minden héten, kedden este, és a gyülekezet pedig adott nekem egy ilyen kis támogatást, 700 forintot, akkoriban az nagy pénz volt, és azt ilyen teológus korában az ember sok könyvet vesz, én könyvre költöttem általában. És nagyon érdekes volt ez az érzés, hogy amikor már adtak pénzt is, akkor úgy megváltozott a viszonyom, akkor úgy felelősebbnek éreztem magam. Addig azt mondtam, hogy ha esetleg elmarad egy ilyen óra, hogy nem tudok kimenni, vagy nem tudom, ma a teológusok mivel szoktak érvelni, ha valamit nem vállalnak el, de mondjuk nem volt kedvem, nem éreztem ennek a kényszerét. De mikor már adtak egy kis jövedelmet is, egy kis támogatást, akkor már mindig azt éreztem, hogy nekem oda ki kell mennem, mert engem ezért megfizetnek, és ez ilyen furcsa érzést okozott bennem. Az egyházban egyébként is általános, hogy tehetséges emberektől, főleg művészektől vagy zenészektől elvárják, természetesnek tartják, hogyha azzal szolgálnak, ami nekik is adatott. És sokan azt nem veszik észre, hogy számukra sok művész, zenész, énekes számára az egyben a megélhetés is. És így nehéz elválasztani az Istennek felajánlott munka, szolgálat kérdését, és ami egyébként az egzisztenciához tartozik. És Pál apostol is így van ezzel, hogy ezt a kettő feszíti, ő szolgál szívesen, de azt mondja, hogy sok minden pedig járna is neki. És hát ebben a levélben két nagy csavar van ebben az érvrendszerben. Az első csavar az akkor következik be, amikor Pál leírja ezt az évrendszert ezekkel a példákkal, az Ószövetséggel, alátámasztja az ő gondolatát, véleményét, és egyszer csak azt mondja, amikor már érvelt és úgy gondolta, hogy bebizonyította az igazát, azt mondja, hogy de hát én nem élek ezzel. Nem élek ezzel a szabadsággal. Így mondja, de nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Ezért a mai napon úgy tesszük fel a kérdést magunk számára, hogy fontos az, hogy mitől vagyok szabad, függőségektől, bűntől, megkötözöttségektől, de az is fontos kérdés, hogy mire vagyok szabad. Hogy mire vagy szabad. Mire szabadít fel engem Isten velem között kegyelme? Jézus Krisztus értem is bemutatott áldozata. Nekünk reformátusoknak egyébként is ez egy nagyon fontos alaptételünk, hogy az ember élete kegyelemből működik, és így fogalmaz a hitvallásunk is, hogy milyen hálával tartozunk Krisztusnak a megszabadításért. Tehát a mi életünk az a hálára épül, az Isten elvégzett munkai utáni hálaadásra. Alapérzésünk, hogy hálásak vagyunk Istennek, és ebből fakad minden az életünkben. Pál is úgy tekinti a maga apostoli szolgálatát, mint kötelességet, amire Isten elhívta és munkába állította. Jogosan követelhetett volna magának ellenszolgatatást, de nem igényli ezt, hanem jutalomnak tekinti. Élete része lett, és ugyanúgy nem tud felhagyni ezzel, mint a légzéssel, mert ez a lényege az életének. Jutalma, hogyha ezt teheti. Ez volt az élet mondata a magyarországi és külföldi diakonisszáknak is, hogy ők a szolgálatot jutalomból vállalták. Volt egy nagyon híres asszony, Juhász Zsófia, aki a szeretett szolgálatnak egyik meghatározója volt, és szobrot is állítottak neki később, és ez van a szobra aláírva a Betesda kórháznak a kertjében, hogy jutalmam, hogy tehetem. Hogy hogy valaki szolgál, az jutalom, nem kényszer, nem csak egy külső dolog, hanem igenis szolgálatból vállalták el a nehéz munkájukat, hivatásból, hogy másokért éljenek. Erre lehet felszabadulni, hogy jutalmuk ezt, hogyha tehetjük. És tény az életben is, hogy az igazi jutalom sosem a fizetség, amit a munkáért kapunk, hanem az az öröm és a megelégedettség, amelyel a jól végzett munka eltölt bennünket. Most végig beszélgetnénk a mai estén, hogy ki mit dolgozik, mi a hivatása, miért kap pénzt és minek örül, akkor nagyon érdekes lenne összehasonlítani, hogy ki mit talál a munkájában, ami tényleg viszi előre és örömet talál benne, és mi az, amit kényszerből tesz, mert a főnöke látja, vagy az a cég, az a szervezet, vagy bárki. És mi az, amit az ember úgy megél, és azt mondja, hogy örülök, hogy ezt tehetem. Ott kezdtük a mai prédikációt, hogy szabadok vagyunk-e. Oda tehetnénk hozzá, hogy meddig tart a szabadságunk, vagy mi is a tartalma. Van-e, ami szabályozza a szabadságunkat, ha ezzel a paradoxonnal érhetünk? Szabályozza-e valami a szabadságunkat? Tegyük fel tehát a kérdést harmadszor, hogy mire vagyunk akkor szabadok? Hogyha Pál végig érveli ezt a kérdést, látjuk, hogy fel lehet szabadulni jutalomként is, fel lehet fogni a szolgálatot, akkor mire vagyunk szabadok? Úgy fogalmaztam meg, hogy a miénk a lemondás szabadsága. Pál azt mondja, hogy jutalomra akkor volna igénye, ha szabad munkás lenne, ő maga jó szántából hirdetni az igét. De ő nem így teszi, hanem Isten kényszerítésére vagy késztetésére hirdet, és ezért nem jár jutalom. Ez a második nagy csavar ebben az igében. Először azt mondja Pál, hogy járna minden, járna nekem a fizetség, járna nekem, hogy eltart a gyülekezet, de nem élek vele. A második csavar pedig azt mondja, hogy hát igen, akkor felszabadítani Isten engem az ige hirdetésre, meg mindenre, de azt mondja, hogy nem vagyok szabad, mert kényszer alatt vagyok. Hiszen azt mondja, és ezeket a szavakat használja, hogy én, igen, én házi cseléd vagyok, rabszolga vagyok. Azt mondja, hogy sáfársága vagyok megbízva. Az nem szabad, aki sáfár, mert valamit rábíztak, és be kell tölteni azt. Magának szánhat jutalmat, csak magának adhatja azt az örömet, hogy ingyen szolgálhat. Hiszen ő mindenkinek a szolgája lett. Ide vezet majd a következő lépés a levélben. Az igazi szabadság az, hogyha valamit már belső meggyőződésből teszek, belső kényszerből, és nem a külső szabályok alapján. Nem a megfelelés kényszerére, vagy nyomás hatására. És így van az ige hirdetéssel kapcsolatban is. Nem csak a lelkészekkel, mindenkivel. Ha valaki szeretne megosztani valamit az életéből, azért osztja meg, mert nem tudja magába tartani. Mert annyira nagy az öröme. Jeremiás ezt így mondja a 20. részben, amikor egyébként nagyon rossz körülmények között van, és ciszternába dobják, és kirekesztik, és egyedül marad. Azt mondja, hogy most már szeretné ezt befejezni, mert uram, rászedtél, nem erre számítottam. És azt mondja, hogy nem tehetem, csontjaimban van rekesztve. Ez a tűz, amivel Isten elhívott, csontjaimban van rekesztve. Amikor Kecskeméten voltam, és beiktatta a ifjúsági lelkésznek, akkor erről az igéről prédikáltam. Kicsit megbotránkoztató módon azt is elmondtam a beiktatási prédikációmban, hogy hát bizony, ha nem sikerül egy prédikáció egy lelkésznek, akkor a Mózes székben, a Mózes padban úgy időnként cikáznak benne a gondolatok, nekem is cikáztak némelykor, és ezt elmondtam a prédikációban, hogy hát, kedves András, kereshetnél valami más munkát, emetni újságírónak, vagy fotósnak, vagy utazásszervezőnek, vagy sokféle munkát felsoroltam magamnak, hát, hogy ezt abba kéne adni, ezt a lelkészséget. És hát ugye nem tehetem, mert csontjaimban rekesztett tűz. Érdekes, hogy a beiktatási prédikációm ezt megvallotta, mondták is a lelkészek, hogy furcsa volt, hogy ezt elmondtam, de jó volt. Hát ez van. Nem tudunk elmenni, mert belénk van rekesztve. Pál így mondja ebben a részben, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Azért ilyet ritkán mond az ember magának, hogy jaj nekem. Annyira benne van ez Pál apostolban, hogy igenis, nem tudok más tenni, hirdetem az evangéliumot. Szabad vagy a választásra, hiszen az ember életét belül vezérli valami, a csontjai berekesztett tűz, és a belül van. József Attila azt mondja, az én vezérem bensőmből vezérel. Milyen emberek vagyunk, hogy bensőmből vezérel valami. Ezért az dönt, hogy mi átszódik le belül. Az igazi szabadság tehát a lemondásnak a szabadsága. Amikor valaki jár, valami jár nekem, de nem élek vele. Pál ezt két lépcsőfokba fogalmazza meg. Jár nekem, de nem élek vele. De így van nagyon sok mindennel az életünkben. Például a megbocsátással is. Hogy valaki mélyen megbántott, jogos, hogy haragszom, igazam van, de nem élek vele. És milyen jó nem élni a haraggal. Milyen felszabadító az, hogy igen, haragszom, de nem élek vele. Nem élni a joggal. Ma egyébként az a világ úgy épül fel, hogy mindent igazol a jog, és mindent azzal húznak alá, azzal magyaráznak meg. Jézus példázata is, amit hallottunk, a király szabadon élt a jogával. Lemondott róla, és azt mondja, elengedte ezt az igen nagy, és megfizethetetlen tartozás. Szabad volt a király. Nem gondolkozott azon, hogy hát ez a 10.000 talentum azért hiányzik a büdzséből majd, valamit nem tudunk majd megcsinálni. Mi lesz helyette? Hát elengedte a tartozást, és nem akarta. Szabad volt. És akinek elengedte, ő nem volt szabad. Nem tudott lemondani, ami úgy érezte az övé, a jogos tartozásról, a sokkal kisebb összegről. És nyilván a példázatnak az adja ezt az iszonyú nagy kontrasztját, hogy annak a fényében nem tudott lemondani, hogy neki pedig elengedték a tartozást. És lehet, hogy éppen a palotából ment kifele, amikor észreveszi ezt az illetőt. És ez a példa mindig példázza az életünket, hogy Krisztus ugyanezeken ment keresztül. A mennyvilágát, az atya közösségét hagyta őt, hogy része legyen a földön a megaláztatásnak és a kereszthalálnak. Lemondott a mennyről. A lemondás szabadságát ő is megérte. Szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És hát valljuk be, hogy ez a mai kultúra, amiben élünk, a mai társadalom nem a lemondásról szól. Ez a szó nagyon ritkán hangzik el. Vélhetően a vasárnapi boltbezárás vagy nyitvatartás hátterében is ez rejtőzik, hogy van, aki úgy érzi, hogy a személyes szabadságában korlátozva érzi, ha nem vásárolhat vasárnap. Vasárnap délután 3-kor eszébe jut, hogy szeretnék venni egy joghurtot, és nem tud. És hát összeomlik minden. A szabadságnak egy mérhető és lényeges foka lett az, hogy ami nekem jó, az jó. Ami nekem szabad, az a szabadság. Ma nem a lemondás kultúráját éljük. Pedig az evangélium megéléséhez és továbbadásához ma is ez az út vezet. Magamat korlátozni, amiben jogom van. Megbocsátani, amikor igazam van. Elengedni, amikor ragaszkodom hozzá. Felszabadulni belül is az evangélium megélésére és hirdetésére. Éljünk az evangélium szabadságával. És végül nézzük meg azt, hogy milyen akadályok vannak az evangélium továbbadásában, hiszen Pál apostol erről beszél tulajdonképpen, ez a lényege, hogy az evangélium hirdetésében ő maga, a korintusiak és mi magunk hogyan állunk. Szabadok vagyunk-e az evangélium hirdetésére? Mi köt meg? Milyen akadályok vannak elsősorban bennünk az evangélium hirdetésében? És mi az, amit Pál elmond ezzel kapcsolatban? És talán az első kérdés újra belénk vág, nem vagyok szabad? Hát erről beszélünk, hogy szabadok vagyunk, és mégsem vagyok az. Mi van a hátterében ennek? Hát sok minden lehet, csak pár dolgot gondoltam végig. Ilyen lehet a kételkedés, hogy valaki kételkedik abban, amit tesz. És akkor rögtön bizonytalanság lesz az életében. És akkor azért ez megköti az evangélium hirdetését, mert bizonytalan. Aztán van olyan ember, akinek az életében megbillen a hit. Eddig egy stabil hitvilágon volt, de olyan események történnek, olyan veszteségek, olyan események az életben, amikor az embernek ez a nagyon stabil hite, ez megbillen. És olyan egy kicsit az a szó jó az, hogy megbotlik, megbillen, mikor az ember elveszti az egyensúlyt, és kicsit kiesik ebből a világból, vagy meging. És azt mondja, hogy hát sok minden megkérdőzik az életembe. Hogy átél mélységet. És abból a mélységből, amit átél, nem úgy megy ki, nem úgy éli meg, hogy ez egy felszabadító lenne, hanem mélyen benne marad valami. És megkérdőjelezik alapvetően sok minden az életében. Kérdései lesznek a hitével kapcsolatban is. Lehet, hogy ma este is van ilyen elrendezni való majd az Isten tisztelet keretében. Hát elsősorban úgy gondolom, hogy ezekben a félelmek motiválnak bennünket. Az evangélium hirdetését ma is a félelem motiválja, annak az akadályát, annak a hiányát. Milyen félelmekkel találkozunk? Hát annak ellenére, hogy egy olyan korban élünk, ahol legalábbis a mi szűkebb hazánkban nem üldözik a kereszténységet, mégis azt érezzük, hogy a hitem megvallásából hátrányom származik. Nem tudom megmondani pontosan, hogy mi, de hátrányom származik. Aztán lehet egy olyan motiváció is, hogy a hitem megvallásában szégyent élek át. Hogy naívnak, kisebbnek neveznek. Azáltal, hogy én hívő vagyok. Ez egy nehéz ügy, mert mikor olvassa az ember Pál apostol életét és a leveleken keresztül is, hogy milyen örömmel vallja meg a hitét, szinte hivalkodik is, mint itt is. Még ezt is mondja, hogy szinte dicsekszik. Van egy rész a Korintus levélnek, a szenvedéseivel dicsekszik. Azt mondja, nem akarom, hogy félreértsenek, de átmentem néhány dolgon. De amikor találkozunk egy lesajnáló pillantással, egy kollégánk részéről, vagy egy családtag részéről, akkor rosszul esik, és szégyent élünk át. Te tényleg vallod azt, hogy Isten teremtette a világot? Nem úgy fejlődött ki, hogy a tudomány mondja? Vagy el tudod képzelni, hogy tényleg egy ilyen rozog a bárkán, mindenféle állatot összegyűjtve menekül meg az emberiség? Vagy hogy egy halott kislány csak úgy felkel? Hát nincsen erről tapasztalatunk. Nem kelnek fel a halottak. És egy rosszul esik, ha az embert kisebbnek nevezik, és naívnak. Aztán lehet, hogy valaki az evangélium továbbadásában fél a sikertelenségtől, az elutasítástól, hát nem fogadják el, amit mondok. Esetleg meg is romlik valakivel a kapcsolatom emiatt, vagy kirekesztőnek tartanak. Félek a sikertelenségtől és az elutasítástól. Vagy lehet, hogy valakiben egyszerűen az van, hogy hát kevés vagyok az evangélium hirdetésére. Nem vagyok elég felkészült, nem tanultam eleget, nem vagyok elég hívő, nem tudok úgy fogalmazni, mint mások. Ez másokra tartozik. Kevés vagyok. De lehet, hogy csak egyszerűen arról van szó, hogy valaki fél beszélni róla, és nem tudja megmondani miért, de valami hiányzik, ami Pál apostolban pedig megvolt. Hogyan szabadulunk fel az evangélium hirdetésére? Az evangélium hirdetésére az evangélium szabadít fel. Az az egyszerű evangélium, hogy Krisztus eljött értünk, eljött érted, meghalt, feltámadt és felment a mennybe. És most várjuk azt, hogy kitöltse ránk elevenítő lelkét, a pezsdítőt, a forrót, a süvítőt, hogy élet legyen bennünk. Ahogy az ernyett és elcsüggett tanítványokba is életet lehelt. Akik fásultak voltak, talán kiábrándultak, akiket a félelem motivált, vagy talán semmi. Életet lehelt beléjük a pünkösdi lélek. Várjuk így a pünkösdi megújulást, az örömöt, a lélek ünnepét ezen a héten. Várjuk együtt Isten lelkének a kiáradását, a harangzúgás ígéretével. Amen.
Köszönjük, Jézus, ezt az igazságot, hogy a békességet szövetsége nem múlik el. És hogy az a víz, ami tőled való, aki abból iszik, az soha örökké meg nem szomjazik. Ezt mondod a samáriai asszonynak, aki nem értette először, hogy miről van szó, és lehet, hogy mi se értjük, még most sem. De kérünk, hogy add nekünk ezt a vizet. Köszönjük, Urunk Jézus, ezt a szövetséget, amit kötöttél velünk. Köszönjük az evangéliumot, hogy hirdethetjük a világon. Köszönjük, Urunk, hogy ez ránk is vonatkozik. És köszönjük, hogy megfizetted az árát, hogy megszerezted ezt nekünk. Szeretnénk ezt most hit által megragadni és ebben megújulni. Add, hogy ebben a világban a te szövetségednek lehessünk a tanúi. És imádkozunk így az életünknek azokért a területeiért, ahol különösen is szükségünk van. Elengedésre, megújulásra, gyógyulásra. Újítsd meg a te szövetségedet, ami családjainkkal. Akkor is vannak családtagjaink, akik nem ismernek téged, vagy nem akarnak ebben a szövetségben járni. Újítsd meg a te szövetségedet, ami gyülekezetünk közösségével. Erősíts meg ezt te benned. Újítsd meg a te szövetségedet Budapesttel, ezzel a várossal, és magyar népe. Újítsd meg a te szövetségedet, ami református anyaszentegyházunkkal és minden keresztjénnel ebben az országban. Újítsd meg a te szövetségedet Európával és a teremtett világgal. Hisszük, hogy meghallgatsz bennünket, Urunk, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyre te tanítottál minket, Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mégképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.